Sziasztok fórumozók! Ez itt a Fumble Fórum stábja, visszatértünk a második évadra. Sziasztok, Peti vagyok a Fumble Fórumból. Egy hónap szünet után visszatértünk, pont így a Super Bowl mérkőzésére, Super Bowl hetére, és gondoltuk, hogy mi is azért próbálunk beleszólni ebbe a kis playoff, és holt szezon előtti időszakról mi is szeretnénk egy picit megnyilvánulni. Különösebben nem folytunk bele az elmúlt dolgokba, hiszen próbáltunk a fantasy relevanciánál maradni ebben az időszakban, és sokkal nálunk akár szakavatottabb podcastek feldolgozták ezeket a playoffos időszakokat. Van egy playoff challenge-ünk jelenleg, és az folyamatban van, még ugye az utolsó héten fog eldönni, hogy ki fogja ezt megnyerni, nagyon fordulatos kis hetek voltak, és hát itt van velem a két állandó társam. Szia Zsolti!
Csá, sziasztok!
És itt van velem Gergő. Szia, Gergő!
Sziasztok!
Srácok, szuper, hogy újra itt vagytok velem. Ez a második évadunk, mondjuk így. Mi most kezdjük el a következő 2021-es szezonunkat. Szeretnék a holt szezonban minél aktívabbak lenni, ugye ebbe ti is társaim lesztek, de most egy kicsit még tekintsünk vissza, hogy mi is történt az a bizonyos 16. hét után. Sérelmeket most már félretehetjük, győzelmeinket megünnepeltük feltételezem, most már ideje felúcsúdnunk. Nézzük, hogy mi is történt. Ez a legfontosabb. Volt egy playoffunk. Mit szóltatok a playoffhoz eddig, srácok? Voltak ugye mérkőzések, meglepő eredmények, kiesők. Mit gondoltok, Zsolti? Melyik mérkőzés tetszett neked a legjobban?
Hát először is így összegezve én talán kicsit jobban meg vagyok lepődve, mint amennyire számítottam. Ugye gondolok itt a Buccaneers-nek a Super Bowl bejutása. Jutására. Hát talán a legkedvencebb meccsem, hogyha mondhatok ilyet, az talán még a White Card körből egy Brown Steelers volt, nekem eddig azt tetszett a legjobban.
Oké. Hát az ugye az érdekes volt, mert ugye elég sok Brown Steelers mérkőzést kaptunk így a szezon végére. Ez valóban egy jó mérkőzés volt. Gergő, neked?
Nekem a kedvenc mérkőzésem, és muszáj vagyok elvonatkoztatni az érzéseimtől, az a Tampa Bay Green Bay volt. Szerintem a két kikötői csapat hogy is mondjam, olyan meccset tudott játszani, ami egy igazi playoff meccs volt benne minden. Jó támadójáték, rossz támadójáték, jó védelem, rossz védelem, nagyon jó edzői hívás, nagyon rossz edzői hívás, izgalmak folyamatosan, úgyhogy szerintem az egy igazi playoff meccset hozott, és a végén nagy izgalmak között lett vége.
Mennyire lepett meg az, hogy a Buccaneers bejutott a döntőbe, mert te már ugye már a holt szezonban is a Buccaneers-t kvázi, mint egy contender értékelted, ez most az igazolt téged.
Igen, ilyen szempontból igen, elég jól összeálltok az év végére. Azt azért hozzátenném, hogy én mind a kettő elődöntőben a másik csapat továbbjutását vártam. Úgyhogy, hogyha csak ezt az egy meccset nézzük, akkor meglepett, hogy ők bejutottak, hogyha az egész évet nézzük, inkább az év második felét, az ő bye week, tehát a bye week utáni teljesítményüket, akkor önmagában ez annyira nagyon nem lepett meg.
Igen, ez a Tampa Bay helyzet, hát én egyszer nem tudok nem bízni a playoff Brady-be, ha már oda került, akkor innentől fogva azért nem lehet Brady ellen akár fogadni se olyan könnyű szívvel, tehát playoff Brady bármire képes, ezt már megtanultuk, szóval én ilyenkor már mindig árnyalom magam. Nekem a kedvenc mérkőzésem a Cleveland Kansas City Chiefs volt, és több szempontból is szerintem egy jó mérkőzés volt úgy általánosságban, és muszáj vagyok szóba hozni. Mit szóltatok ahhoz a döntéshez? Az egy yardos szereléshez, ami ugye utána egy touchbackhez vezetett. Mit gondoltatok arról a jelenetről, a srácok?
Hú, hát kemény. Tehát én nem tudom, ez annyira fura szabály, de ez olyan megfoghatatlan, tehát ez ilyen igazságos is, meg nem igazságos, de amúgy így nagyon kemény, hogy igazából ott vagy lényegében egy yardra, egy touchdowntól, egy nagyon fontos touchdowntól amúgy tegyük hozzá, és így végződik a dolog. Nem tudom, kemény volt. Tehát engem ilyen lesújtó volt nekem, hogy Jézus, atya úr.
Gergő?
Hát igen, furcsa, én teljesen Zsoltval egy oldalon vagyok ebben, ez mindig olyan furcsa, hogy igazából ott vagy a kapujában, és utána pedig ugye emiatt a szabály miatt nem úgy jársz, hogy nem 7 pontot, pontosabban 6-ot, hanem esetleg 3-ra tudsz próbálkozni, vagy neki mész még újra. Tehát, hogy ez egy elég érdekes dolog, ezzel együtt a szabálya magával nincsen gond szerintem, csak ez egy ilyen furcsaság, érdekesség. Hát nagyon rosszul jött, és nagyon-nagyon megfordította ott a momentumot, hogyha lehet így
fogalmazni. Az meg kellett, hogy Sørensennek nem volt más választása. Le kellett hajolni, menni kellett előre. Ugye sokat elgondolkodtad, hogy most tényleg sisak a sisakkal találkozott. Ott ez a vérűs késztények elé volt állítva kvázi. Szóval én most úgy gondolom, hogy ez egy jó call volt a bírók részéről. Az tényleg az, hogy ez egy touchback-re gurult, ez szerencsétlen volt nagyon a Browns részéről. Viszont meglepetések. Nekem nagyon pozitív meglepetés volt a Cleveland Browns az egész playoff alatt, és hát izgalmas lesz jövőre, hogy mit tudnak csinálni. Önmagában amiket láttunk eredmények, számomra olyan várható volt, fogalmazunk így. Talán még ugye még a másik ágon, az NFC ágán ott azért voltak meglepetések szerintem, de nekem a Cleveland Browns volt egy hatalmas meglepetés, egy pozitív meglepetés. Nektek ki volt ilyen?
Én abszolút megyek veled, és én is talán a Cleveland Browns mondhatom, mert úgy éreztem, hogy ezt az eddig kikiáltott vesztes kultúrát, ezt abszolút sikerült nekik levetkőzni, és ezt amúgy nagyon jó volt látni, hogy mindent megtettek azért, hogy komolyan vehetők legyenek, és én szerintem ebben abszolút helyt álltak. Ami nagyon érdekes, hogy annyira Murphy volt nekem ez az egész Clevelandes Steelers-ös kis házasságos dolog, hogy ugye a Steelers kiüthette volna a Browns-t a rájátszásból, uh-huh. És ez annyira ilyen Murphy, hogy oké, okay, hogy az utolsó héten a C csapattal játszott a Steelers, és úgy nyert a Browns, de szinte érezte az ember, hogy ennek nem lesz jó vége, meg ennek nem lehet jó vége, tehát ez annyira tipikus ilyen NFL-es dolog volt amúgy.
Igen, ez egy olyan filmbe élő helyzet volt, tehát szerintem a Cleveland sokaknak egy pozitív meglepetés volt, és minden tiszteletem a Cleveland szurkóknak, akik kitartottak egészen eddig, hogy a playoffban egy jól működő Cleveland Browns lássanak, lássuk, hogy jövőre,
ja,
mire, így van, jövőre mire lesznek képesek. Gergő, neked volt?
Én is mondanám a Browns szívesen, de már sokat beszéltetek róluk, úgyhogy kiemelném még a Washingtont. Nekem az én szememben nagyon jól helytáltak. Tehát amit azon az egy meccsen nyújtottak a rájátszásban, az szerintem kiváló. Azért látjuk, hogy ez a Tampa Bay milyen játékerőt képvisel, és bejutottak a Super Bowlba. Ennek ellenére azért a Washington egész jól helytált szerintem. Ellenük a wildcard körben természetesen kiestek, de hát az lett volna bomba meglepetés, hogyha ez nem így történik. Úgyhogy én azért őket még szívesen kiemelem, őket még a pozitív meglepetésekhez teszem, aztán szerintem ők fognak tudni majd építeni a jövőre, illetve erre a védelemre. Úgyhogy ha az irányító kérdést megoldják valahogy, akkor eléggé csak jól néz ki a jövő számukra.
El tudjátok amúgy képzelni, hogy egy ilyen ezzel a Heineken vonallal mennek tovább amúgy? Mert amúgy valljuk be őszintén, hogy amúgy nagyon-nagyon jól nézett ki a srác ott a ilyen kiélezett szituációban, amikor amúgy a csapatot a vállára kellett venni, és ahogy hallhattuk mondjuk az interjúkat utána, ugye McLaurinnak is azt mondta, hogy csukott szemmel is őt választaná, tehát menne vele csapába, hogyha úgy van, ami azért nagyon pozitív volt szerintem.
Nekem furcsa. Nem tudom, Peti?
Nem, én ezt emlékszem meg. Hogy is mondjam, egy éves bridge quarterback szerepet el tudok képzelni, de azért érződik a limitáció. Ez nincsen semmi gond. Az látszik, hogy a szív nagyon ott van, az akarat a fizikálisan is kész van, ami nagy szói Washington quarterbacktől, és talán még Instagramon nem is szúrja el a karrierjét, ki tudja. És egy kicsit úgy gondolkozok erről, hogy egy kicsit ilyen Minshew helyzetet képzelek el. Bocsánat, hogy így fel kell hoznom Minshewt, de úgy gondolom, hogy tökéletes QB2 lehet, aki tényleg szívből jól beáll esetleg egy Redskins-es mérkőzésen, jól helytáll, és tényleg be tud ugrani, amikor kell. nem vagy benne biztos, hogy rábízném egy rebuilding franchise-nak a sorsát, maximum hogy egy év bridge quarterback szerepet tudok elképzelni jelen helyzetben. Szerintem Washingtonnak sok teendője van, és nagyon jó lenne egy rutinos jó irányítóval nekivágni a következő éveknek, mert potenciált bőven mutatnak. És pont ezt akartam tőletek megkérdezni, srácok, hogy a playoff alatt voltatok-e csapat, játékos szintjén, akire azt mondtátok, hogy wow, erre figyelni kell. Erre figyelni kell a jövőben. Volt ilyen benyomásotok bármelyik csapat vagy játékos szintjén. Én bedobok rögtön egyet. Donovan Peoples-Jones a Browns-ból. Nagyon jó benyomást tett rám a mérkőzéseken. És hatalmas talentet láthatunk szerintem. Nagyon-nagyon jó. És kíváncsian várom, hogy az off-seasonben hogy fog alakulni a wide receiver helyzet a Browns-nál. Egy hatalmas talentet találtak egy nagyon késői draft pick személyében, és nagyon tetszik a srác, úgy gondolom, hogy Baker Mayfield is jól működik. Szóval érdekes lehet akár jövőre.
Abszolút, tetszik a Peoples Jones dolog, főleg azért, hogy nem tudjuk, hogy Odell Beckham Jr.-nak mi lesz a sorsa, de ugye már azt valószínűsítették, hogy neki ez volt vagy hát ugye az alapszakaszban volt az utolsó Browns meccse, úgyhogy igazából így átkötve erre még nagyobb szerepet kaphat amúgy. Ugye nekem ez a pick, ez nagyon tetszik. Hát, hogy aki kimondottan jó benyomást tett rám, nem is tudom, most így hirtelen ki tudnék kiemelni. Talán én Fournette-nek tudnám mondani ezt a másod virágzását, ami nekem ilyen abszolút ilyen olyan dolog volt, hogy jó volt látni azért, mert ő amikor szaladt azért a Jacksonville-nak a szekér, akkor azért Fournette, ő azért ott volt a szeren, valljuk be. Tehát ő egy nagyon jó minőségi futónak számított. Ugye jöttek ezek a balhék utána már a Jacks vezetőségével, utána kicsit partvonalra került a Tampánál, ugye, az elején, de most úgy látszik, hogy Ariansnél elérte azt a szintet Fournette, hogy ugye Ronald Jones-t is ki tudja most már szorítani, és nekem ez szúrt így szemet, meg mondhatjuk azt, hogy jó volt így látni, hogy azért nincs még elfelejtve ekkora talentum, ugye azt hiszem 1/4-es volt most így hirtelen, nem tudom. És azért nem, most megint back to the business van nála szerintem.
És ez szerződést is érhet szerintem neki, hogy a jövő év az még neki kérdőjeles, és szerintem meg is érdemli. Tehát tényleg pont úgy szállt be, amikor kell, és szerintem még Jones-szal egy jó párost is alkothatnak ilyen kamiciben. Szóval abszolút, nagyon jó pick. Gergő, neked van valaki? Csapat, név is lehet persze.
Én inkább csapatot mondanék, ha ti már embereket mondtatok. Nekem nagyon szimpatikus az, ami Buffalo-ban összeállt idén. Tudom, valamilyen szinten egyértelmű azért, hiszen nagyon jók voltak, de én nem vagyok, vagy nem azt látom, hogy így az NFL közösség, vagy inkább így Magyarországon úgy gondolnának a Bills-re, hogy hát igen, akkor majd ők az elkövetkezendő 2-3 évben folyamatosan ott lesznek a Chiefs-szel. Én úgy gondolom, hogy ők akár tarthatják is velük a lépést. Na most persze, úgy gondolom, hogy Mahomes és ez a Chiefs offense, ez még mindig kiemelkedő, látjuk, hogy tudnak váltani a playoffban egy sebességi fokozatot, de a Bills idén nagyon összeállt, és szerintem van bőven építeni arra a magra, ami ott van a jövőben, úgyhogy szerintem a Bills az hosszú távon contender lehet.
Együtt is marad a Bills, ami szerintem a jövőre való tekintettel, legalábbis a jövő évre való tekintettel, szerintem ez brutál jó. Ugye D-ból se vitték el, és szerintem ez ellennek, és minden Bills rajongónak, ugye Peti, ez szerintem óriási dolog, meg esély.
Egyetértek, szerintem a GM-ek most nagyon szépen kezelik a szerződéseket is, tehát megvan minden lehetőség arra, hogy akár extendálják Allent is, tehát úgy gondolom, hogy jók a körülmények most arra, hogy hát kinyílt az a szép, gyönyörű Super Bowl window. Ezt ki lehet mondani végre Bill szurkolóként, ami szerintem szuper. Viszont egy individuumot be is dobnék jövőre, nagyon figyelni sleeperként szerintem Gabriel Davis-re. Nagyon-nagyon jól játszott a playoffban is, és ugye végignyomtuk, hogy ő egy folyamatos sleeper volt, majdnem minden héten megemlítettük az ő nevét, és azt szeretném kiemelni, hogyha mondjuk tegyük fel John Brown cut, mert benne van a pakliban, akkor szerintem Davis egy potenciális VR2 helyzetbe kerülhet, amiben szerintem ő nagyon-nagyon jól illeszkedne. Nagyon sok a spóron vele a Buffalo, és akkor lehetne szépen ugye erősíteni a falat, secondary szerződéseket kötni, hosszabbítani, szóval látok benne lehetőséget, hogy Davisre figyeljünk, mert jövőre hatalmas érték lehet, mert ebből a Buffalo offenseből Hát minden szelet arany lehet.
Igen, egyértelmű, szerintem az egyik legjobb játékost emeltet ki, már mint ilyen szempontból, akire a jövőben lehet építeni. Fiatal, megmutatta, hogy egészen ügyes játékos, fejlődnie kell hosszú távon egyértelműen azért, hogy ott maradjon második számú elkapóban, vagy második számú közeli elkapóban, viszont egy nagyon hasznos láncem lehet, és hogyha ha úgy fejlődik, mint ahogy azt szerintem Buffalo-ban szeretnék, és látják is benne, hogy fog, akkor egyértelműen a jövő alapköve lehet. Vannak még ilyen játékosok a Bills-ben, szerintem hosszú távon fogunk majd ugye beszélgetni a csapatokról, nagyon nem akarok belemenni, de szerintem hosszú távon ez a Bills, ez nagyon erős lehet.
Jó, srácok, utolsó dolgot kérdezek csak tőletek, most már szerintem az év utolsó erőlemutató tippjét szeretném tőletek csak kérni. Egyrészt, hogy Gergő, köszönjük szépen, hogy minden héten egy kis összefoglalóval pörgettél minket az utolsó órákban, amelyek game day-en, szóval köszönjük szépen ezeket a kis gondolatébresztőket. Másrésztről pedig mind a kettőtöktől megkérdezném, hogy mi lesz a vége. Elég csak csapatot mondani, ha nagyon merész vagy, jöhet a split, vagy akár pontokat is lehet mondani, de csak arról kíváncsi, hogy mit vártok a mérkőzéstől, ki fogja elvinni a Super Bowl-t. Kezdjük mondjuk Gergővel.
A Kansas fog nyerni szerintem. Hát nem mernék splitet mondani, de mondjuk 4,5 pontnál. Nem. De 4,5 pontnál többel.
Az, hogy egy field goalnál mindenképp több lesz.
Hát több lesz, mint egy field goal közt, én úgy érzem. Uh-huh. Igen.
Zsolti?
Én is készít mondok. És én 3 felet amúgy. Tehát a pont a field goalos határt.
Hát én egész playoffot úgy az a szerénységgel nyomtam végig, hogy nem merek a playoff Brady-vel szembe menni, és eddig sajnos mindig igaz volt. És én most behúzom a Tampát. Én most azt mondom, hogy ezt a Tampát be tudja húzni. És splitet merni, hát egy touchdown különbség. Most azt mondom, hogy egy TD különbséget ki tudok nézni. Egyszerűen nem merek playoff Brady-vel szembe menni, annyira motivált, annyira látszik rajta, hogy ezt az AFC-t ott hagyta, hogy az NFC-be bebizonyítsa, hogy Belichick nélkül is meg tudom csinálni. És az első évben sikerül.
Én tudjátok, hogy hol látom a faktort amúgy. Oké, hogy Brady meg playoff Brady meg kecske meg minden, de én annyival okosabbnak és jobbnak gondolom Andy Reid-et, mint Bruce Arians-t, hogy nálam az egyértelmű, hogy Kansas oldalra billentél mérlet.
Jó, ez meggyőző. Ez igaz, hogy ez Andy Reid bárkinek borsot tud törni az orra alá, de ezt ne felejtsük el, hogy hát szerintem Arians kb. Ilyen, mint egy Muppet. Tehát ez Brady csapata most jelenleg. Tehát az átigazolások, minden a rendszer köré van építve. Én nem megyek szembe menni vele, de szerintem ez most egy ilyen, hogy is mondjam, meglepetés, megérzésemre hagyatkozok, nem pedig itt most nincs benne se statisztika, se semmi. Megérzésem az, hogy nem merek Bradyvel szembe menni. Felteszi ezt a bizonyos koronát. Nagyon motivált. Na meglátjuk, srácok, 1 hét, és akkor megtudjuk, hogy erre mi a válasz. Hát egy csoda volt szerintem, hogy ezt a 20-as évet végig tudta vinni az NFL, így a Covid meg stb. Helyzetet figyelembe véve. Meglátjuk, srácok. Most már kezdjünk egy picit át lapozni a 2021-es évre. Cap helyzet. Ugye most ez az a következő lépés a csapatok számára. Izgalmas, és most azt mondom, hogy nézzük át, hogy áll ez a cap helyzet. Ugye az a lényeg, hogy március végére, azt hiszem 17, a cap küszöbnek meg kell felelniük a csapatnak. Ez azt jelenti, hogy a csapatban lévő fizetéseknek az összege az nem lépheti túl a capnek az összegét. Ez nagyon sok csapat számára most problémát fog okozni, és vannak olyan csapatok, akik nagyon jól állnak. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok azokról a csapatokról, akik nagyon rosszul állnak, és kik azok, akik nagyon jól állnak. Kezdjük szerintem azokról, akik rosszul állnak, mert nagyon érdekes lehet, mert itt szerintem kesejük köröznek már. Mert nagyon fontos lehet, hogy mit fog történni. 3 ilyen csapat van, amit kiemelnék, az egyik a Saints, az Eagles és a Falcons. Ez a 3 csapat áll a legrosszabbul jelenleg cap szempontból. Hát Írtunk egy cikket nem olyan rég, ugye, hogy egy picit hogy lehet konszolidálni ezt a cap helyzetet, amikor a cut-okról beszéltünk, és ugye ez az egyik módja, hogy elkezdenek játékosoktól megszabadulni, szerződésektől megszabadulni a csapatok. Hát szeretném tőletek megkérdezni, hogy mit gondoltok a Saints-ről. A Saints helyzetéről már nagyon sokat hallottunk, ugye több mint 100 milliós pluszban vannak, hogyha a tervezett cap küszöböt nézzük, ami 175 millió körüli összeg. Ez úgy tűnik, hogy nem lesz ennyire drasztikus, de hogyha az elmúlt évekhez képest a cap így még kisebb is lesz, hát a Saintsnek valami csodát kell művelni. Mit gondoltok a Saintsről? Mit fognak hozni ebben a következő pár hónapban? Gergő?
Szerintem egyértelműen vissza fognak esni egy kicsit. Hiába nagyon jó edző, meg a játékosok nagyon jók, azért ezeket a szerződéseket nem lehet tartani, nem lehet egybe tartani a csapatot így. Illetve ugye hát Drew Brees is elköszön. Kérdés, hogy a jövőben ki lesz az irányító. Én úgy gondolom, hogy azért az esőfelhők azért gyűlnek itt a csapat fölött, úgyhogy én szerintem elkezdenek visszaesni. Ugye ők beállítottak maguknak egy nagyjából 3 éves időintervallumot, amikor mindent megtettek azért, hogy még egy Super Bowl összejöjjön nekik Breeze-zel. Ez sajnos ilyen-olyan okok miatt nem jött össze. Az ilyen-olyan alatt itt a bírói ítéletet, illetve szerencsét értem leginkább, de a lényeg, hogy nem lett meg nekik a következő gyűrű, és ők ezzel tisztában voltak. Persze nem számoltak ezzel a sajnálatos koronavírusos helyzettel, ami rányomja a bélyegét a fizetési sapkára, de ők ezt tudták, hogy ez lesz. Tehát tudták, hogy amikor ezek a szerződések kifutnak, ez a nagy mag, amit összeépítettek Breeze köré, ennek vége lesz, akkor elkezdenek lefelé menni, és lesz egy-két inségesebb év. Hát most ez jön el, csak ugye sajnos nincsen gyűrű, amit tudnának mutogatni, hogy ezért megérte.
Hát itt hatalmas fifikára lesz szükség, hogy ezt valahogy kiegyenlítsék. Te mit gondolsz, Zsolti?
Hát igazából igen, ahogy jól mondtátok, hogy ide amúgy valami varázslatra van szükség, de hogyha belegondol az ember, akkor évek óta ugyanez van a Saintsnél. És ugye van ott egy Loomis nevű GM, aki majdnem, hogy mondhatjuk azt, hogy varázsló ebben a dologban, mert évről évre tud valamit alkotni, annak ellenére is, hogy bőven ugye a cap fölött vannak, és mégis amúgy a roster évről évre jól nézett ki. Ráadásul ugye megvan a szerződés hosszabbítás a kamarának, és ami a legutóbbi időkben ugye mindenkit ezt foglalkoztatott. Ugye beszéltük már ezt, hogy valószínűleg a Drew Brees elköszön, ugye még ez nem hivatalos, csak félhivatalos lényegében. Ugye utána is azt hiszem, hogy marad valamennyi dead cap, és dead money. Úgyhogy én is érdeklődéssel várom, hogy Loomis mit tud majd ebből kihozni, és hogy fog ez kinézni ez a jövő év a Saintsnek, de amúgy, ahogy Gergő is mondta, hogy kicsit ez ilyen egy lapra feltettünk mindent, és hozzunk el legalább egy gyűrűt, még Breeze-nek nem jött össze dolog, úgyhogy hát nagyon, nagyon érdekes. Én is várok valamennyi visszaesést tőlük, de ráadásul azt is ugye, hogy az FA piacon nem annyira fognak tudni mozogni. Nehéz lesz.
Nehéz ezt megtartani ők amúgy az elit játékosaikat, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit tudnak alkotni. Kettő gyors kérdésem van felétek. Az egyik az, hogy neki mennétek az évnek egy Winston Taysom Hill párossal. Gergő?
Neki mennék a cap helyzet miatt, igen.
Oké, okay, Zsolti?
Kénytelenek neki menni, amúgy nem, nekem ez nem egy megnyugtató páros.
Hát nem, ez úgy gondolom, hogy elég rizikós neki menni azért egy ilyen duóval a 2021-es szezonnak. A másik pedig az, hogy szerintetek ez a Saints fog úgy bekerülni az évkönyvekbe, hogy ez a missed opportunity, ez az elszalasztott lehetőség. Nem tudok hirtelen olyan csapatot mondani, melyik nagyobb Super Bowl window-val volt talán, mint ez a Saints az elmúlt 3-4 évben. Mit gondoltok?
Nem tudom, hogy lesz-e ilyen fejfájuk, de az, amit mondasz, az egyértelműen igaz. Szerintem ők itt most nagyot merítettek, de nem sikerült eleget fogni, és igen, hát feláldoztak mindent, sajnos nem lett meg az eredmény.
Zsolti?
Igen, volt is valamilyen statisztika erre, hogy ők a legjobb mérleggel rendelkező olyan csapat, akiknek nem sikerült bejutniuk a Super Bowlba. Úgyhogy Ja, nem hiszem én sem, hogy kapnak ezért valamilyen idézőjeles díjat, de azért ez nem néz ki így jól.
Hát igen, és ne felejtsük el, hogy még ott van kettő másik csapat, amelyik problémásabb cap helyzettel kell megbirkózni, de ezek menedzselhetőbb összegek. Ugye az egyik ilyen a Philly. A Philly-nek azért tudjuk, hogy nagyon sok rutinos játékosa van, és ott azért van lehetőség mozgástér. A rutinos játékosoknál van lehetőség szerződés átalakításra, van lehetőség azért arra, hogy talán megszabaduljunk játékosoktól is, tehát ott azért van mozgástér, úgy gondolom, jelenleg. De ott sem jó a kilátás, hogy őszinte legyek Philly-ben. Ugye ez talán problémás is volt az edzőválasztás, szerintem valahol ez közrejátszott, de ott is ugye új edzővel fognak neki vágni az évnek. És hát mit gondoltok, Philly, lesz-e mozgástér, tudnak-e valahogy kikerülni ebből a helyzetből, amiben ők most kerültek? Carson Wentz ugye a nyakukon, nagy piaca most nincs jelenleg, azzal kell főzniük, amik van. Mit gondolsz, Zsolti?
Abszolút, igen. Tehát ahogy mondtad, hogy nem hiszem, hogy most a Philly-nél ugye ez a legnagyobb probléma, hogy most itt a cap-vel valamit működjenek, hanem azt ugye Sirianónak, ugye az újdonsült hát coachnak, hogy ezt az irányító helyzetet, ezt előbb-utóbb meg kell oldania. Ugye mostani nyilatkozott valahogy azt mondta, hogy két darab top irányítója van, az tök jó, viszont nem hiszem, hogy valamelyik is most már padozna, úgyhogy valamilyen szinten pontot kell rakni ennek az egész dolognak a végére, amíg szerintem ez nincsen rendezve, addig semmi más dologgal nem kell foglalkozni, ezzel is és a drafttal, úgyhogy igen, a cap helyzet nem jó, FA igazolásokat majd azért észre kell forgatni.
Gergő, szerinted látjuk még Zach Kurtzöt és Deshaun Jacksont a Philly mezében? Mert megszabadulhatnak tőlük, és elég sokat spórolnának is vele.
Örtöt biztosan nem, szerintem. Deshaun Jacksont hát veterán minimumért lehet, de könnyen lehet, hogy már nem kell nekik. Szóval szerintem Deshaun Jackson már egy ilyen esetleges vándormadárra válik, vagy talán már azzá is vált, ahol el fog fogadni kevés pénzt, és lehetnek abban potenciált, hogy meccsenként kétszer feldobják rá a labdát, akkor szerintem ez működhet. Egyébként azt látom rajta, vagy hogy is mondjam, szerintem ha valakinek a Philly-nek lehet, hogy ad kedvezményt. Jackson is.
Világos, hogy egy szerződés átalakítással talán meg lehet
tartani. Teljes mértékben szerintem anélkül nincsen arra opció, hogy ő maradjon.
Világos. És akkor a harmadik csapat, amiről szeretnék beszélni, egy kicsit tudatosan át is ugrok rá, az Atlanta Falcons. Nekem a Falcons sok szempontból is most egy érdekes köcsegtető opció, nem tudom, úgy izgatott vagyok, hogy mit tudnak kihozni ebből a helyzetből, amiben belekerültek. A Falconsnak hát van egy 37 milliós mínusza, amit valahogy le kell dolgozni, és kegyetlenül durva szerződéseik, nagyon-nagyon sok dead money-val, nagyon sok garantált összeggel. Hát én azt mondom, hogy ami érdekesé teszi nekem most a Falconst, és majd átadom a szót persze neked, Zsolti, a pick, amit húzni fognak, nagyon-nagyon-nagyon meg fogják kavarni itt az állóvizet. Én úgy gondolom, hogy a Falcons az a kulcs, amit így meghúzunk, és mint egy kártyavár úgy dől össze szerintem az egész off-season. Tehát szerintem a Falcons az, ami teljesen boríthat mindent. És most hagyjuk azt, hogy tényleg Watson, stb., de a Falcons az, amelyik mondjuk egy draft napján az egész mindent felboríthat. Mit gondolsz, Zsolti?
Igen, abszolút. Igazából most egy adást fel tudnánk erről venni.
De fogunk is.
Így gyorsan így összegezve, én rég voltam amúgy ilyen izgatott edző és GM páros tekintve, mert ugye Fontenó ő pont már a Mickey Loomis-tól tanult, amit ugye beszéltem róla, tehát ő nagyjából tudja ezeket a kis trükközéseket, meg tud játszani a keppel, és én megmondom őszintén, hogy Arthur Smith volt a ilyen top 2 jelöltemből az egyik, akire azt mondtam volna, hogy én nagyon-nagyon örülnék az ő kinevezésének. Na most ezt meg is kaptuk, és hát igen, egyből egy nagy feladat, ugye, mi legyen Matt Ryan-nel, mi legyen Julio Jones-szal, nem jó a cap. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy velük ne lehetne nyerni, meg ne lehetne mondjuk menni egy Super Bowl-ránt, hogyha esetleg Dan Pease összerakja ezt a védelmet. Nagyon nehéz, viszont ott van, amit te is mondtál, ugye az 1-4-es pick. Ez megint annyira kecsegtető, hogy ki tudja, hogy mikor lesz a csapat megint ilyen közel ahhoz, hogy ugye bottom 5-ben draftol, vagyis top 5-ben draftolhat, ugye, mert nagyon-nagyon a végén végzett, és hogy most kihúzol egy irányítót, és mondjuk ülteted egy évig, netán kettőig, vagy hátra cserélsz, hát nagyon nehéz reachelni szerintem, itt felesleges, itt vagy irányítót húzol, vagy hátra cserélsz. Tehát ez nagyon-nagyon, ez, ahogy te is mondtad, a Falcons nagyon-nagyon nagy lavinát elindíthat az egész off-seasonben.
Így van, mert hát, hogyha belegondolunk, ugye ezt már az egyik cikkünkben írtuk, az irányító keringős cikkünkben, olvassátok el, hogyha ha van időtök, a weboldalunkon elérhető, ott ugye elgondolkoztunk azon, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk a Jax nem Lawrence-t hozza el. Teljesen menom a pakliba, Ohio State, Urban Meyer, ki tudja, lehet, hogy Fields lesz az, aki az általa elképzett rendszerbe jobban illeszkedne, aki ugye ismeri is azt a közeget, és gondolom nem okoz neki gondot insightokat kapni a Fieldsről. Ami inkább problémás, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk nem visz a Jets, nem visz a Miami, és akkor egy Lawrence fog ott ülni még a bordon, nem tudom, hogy a Falconsot tudná hagyni. És akkor Gergő, mi történik de szerinted?
Hogyha szerintem ez Fieldsnél ugyanúgy, tehát hogyha Fields is ott van, akkor ez ugyanúgy, mint hogyha Lawrence lenne ott.
Gergő, szerinted mi történik?
Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, ráadásul ott van előttük a Miami, akiről meg nem tudjuk tényleg, hogy most ők hátrafelé kitrédelnek, vagy ők is esetleg ott irányító húzásban gondolkodnak. Szerintem az a Miami részéről butaság lenne egyébként. Én egyetértek abban, hogy vagy irányítót kell húzni, vagy el kell adni a pikket, de nagyon-nagyon jónak tűnik ez az irányító lehetőség. Még akkor is talán, hogyha a top 2 nem esik le az ölükbe, azért egy olyan intelligens játékos mögött, mint Matt Ryan ülni 2 évet, én úgy gondolom, hogy annyit bőven lehet még. Az egy nagyon nagy plusz tud lenni, és az a rengeteget tudna fejlődni a jövőbeni irányító, szóval szerintem ez egy nagyon jó gondolat. A másik, ami még inkább ebbe az irányba tol, az pedig az, hogy azért az nem jellemző az off-season-ökben, mint ami most várható, hogy ilyen nevek, mint Deshaun Watson és Matthew Stafford kint vannak a piacon. Szerintem arra nem tudnak építeni, hogyha Matt Ryan-nek mondjuk 2-3 év múlva nagyjából vége a karrierjének. Nem tudom, most én nem akarok úgy gondolkodni, minden irányító addig játszik, mint Breeze meg Brady, szerintem azért ott nem járunk, de azért mondjuk még játszik 3 évet 38 éves koráig Matt Ryan, nem lesz rá nagy esély, free agenten hoznak egy hatalmas irányítót, egy irányító sztárt, úgyhogy szerintem ki kell húzni a QB-t, amikor van rá lehetőség, az ifjú titán pedig viselje el azt, hogy egy ilyen sztár, mint Matt Ryan mögött kell ülnie 2-3 évet, vegye megtiszteltetésnek, jegyzeteljen, tanuljon, és utána mutassa meg, hogy jövő az a csapaton.
Hallottunk már egy-két irányítót, akinek ez egész jól sült, ugyebár.
Igen.
Az egyik dajároltatja a haját, a másik meg ugyanabban a reklámban szerepel a dajárolt hajóval. Na, jó
van. És egy platón utazik, hogyha...
Így van. És ugye akik jól állnak, az a Jags, a Colts és a Jets. Ez a három csapat az, akik most nagyon szépen tisztába tették a cap-üket. Azért ők free agency-ben most jól megtömhetik magukat. És nagyon kell figyelnünk a Colts-ra szerintem. Ballard, amit ott művelt, tényleg nagyon jól sültek a draftjaik, nagyon van cap, egy QB-t kell abban a rendszerbe bedugni. És nem is akarom szaporítani a szót, csak megkérdezni tőletek. Philip Rivers ugye visszavonult. Kit láttok potenciálisan a Colts quarterbackjének? Tudom, ott van Eason, tegyük fel, nem láttuk még, ugye 2020-ban nem lépett pályára. Draftolnak, free agency, ki az, akit oda el tudnál képzelni? Az én véleményet már szerintem nagyon jól tudjátok. Mit gondoltok?
Nálam most ez úgy néz ki, hogy amíg még Watson van, és amíg Watson elérhető, addig ha egy ilyen játékos piacon van, akkor mindenkit a háttérbe szorítok, főleg egy ilyen csapatnál. Úgyhogy én szerintem ő a prioritás.
Az a baj, hogy szerintem Watson nem illik abba a Coltsba. És tudom, hogy Watsonra most nagyon sok csapatban lehet tudom képzelni Watson, de nem ebben a Coltsban. Egy Renfors csapatról beszélünk, akkor elsősorban egy pocket passert keresnek.
Nem érzitek úgy egy kicsit, hogy talán már Watson se akar, tehát most egy kicsit azt, ő jó, biztos, hogy nem mondja, vagy nem tudom, gondolom, hogy nem mondja, hogy ő most egy kicsit kerüljön már le a válláról egy kis teher. Tehát most megnézzük a Houston Texans utolsó, mit tudom, két évét, vagy mit tudom, három évét, akkor mindig azt látjuk, hogy majd Watson megcsinálja. 8-an támadják, majd Watson megcsinálja, figyelj, lerász 3-at, eldobja, elfut, oké. Nem érzitek úgy, hogy kicsit ő ebbe fárad bele, hogy nehogy mindig az legyen, majd Watson megcsinálja, hanem kicsit úgy üljön bele egy rendszerbe, legyen normális futás, legyen normális rendszer, ahogy már említettem. Én kicsit így ezt érzem most így.
Én egyet értek azzal, amit mondasz, ez nagyon zavaró lehet, csak nem értem, hogy akkor miért olyan hírek jönnek ki, hogy ő a Jetshez akar menni.
Én ezt nem
mert ott ugyanebben a szituációban lenne.
Én ezt nem eszem meg. Ez akkor a clickbait, srácok, hogy hihetetlen. És miért menne el a Jetsbe, aki el fog égetni rád három első kört, így nem tudja megerősíteni se a falat körülötted, egy futót nem... Tehát nem látom értelmet, hogy akkor miért menjek oda, hogy értem, elégessék a draft kapitájukat, hogy ne tudjanak építkezni. Van egy no trade clause, én mindig azt mondom, hogy akkor menjen már egy olyan helyre, ahol tényleg, mint egy blockbuster. Tehát miért gondolkozunk olyanba, hogy csak azért, mert a Jetsnek van pikje, meg van cap space-e, akkor Deshaun Watsonnak oda kell mennie. Ez szerintem ha egy Deshaun Watsonért még a Vikings meg tudná oldani, hogy legyen cap space-e. És akit már többször mondtam, a Cowboys. Menjen el a Cowboyshoz. Tökéletes lenne, és miért ne tudnák megoldani? Az, ami ott van szépen Prescottra félretéve, tegyék félre Watsonra. Pikjük van, nekik nem is annyira szükség rá. Menjenek rá Watsonra. Legyenek akkor megint Super Bowl contenderek. Oda el fog menni Watson. Ott nem fogja villogtatni a no trade clause-t a szerződésben. És ezt el is tudom hinni, hogy oda el akar menni.
Én nem tudom, ez nagyon nehéz helyzet, meg sose hihetünk annak, hogy ugye a híreknek, amit hallasz, mert hát nem tudod mindig a forrást, hogy ők honnan szerezték, mennyire igaz. Én úgy gondoltam ezt, hogy azt lehet hallani, hogy maga Watson mondja azt, hogy a Jetsbe akar menni, nem a Conte úrra gondolok, hogy ott van sok opció, és akkor úgy menjen oda. Nekem ez nagyon-nagyon furcsa, hogy ő pontosan amiatt, amit Zsolti mondott, hogy azok után, hogy egy csapatnál rajta múlt minden, utána elmenne egy másik csapatba, bocsánat, ahol megint szinte minden az ő ellen lenne. Én egyébként a Miami-t, hogyha valamiért nem akarnának Tuával tovább menni, akkor én a Miami helyében nem tudnék elképzelni még egy QB húzás. Nekem az annyira nem tetszik, by Kyler Murray-vel azért a Cardinalsnál nem volt olyan rossz, egymás után kétszer is ugye első körben irányított húzni. Szóval én a Miami helyében ezt nem tenném meg, hogyha valahogy megoldják Deshaun Watsont, akkor viszont szerintem az egy nagyon-nagyon összeállt, nagyon erős csapat lehet. Én a Dallas-t annyira nem látom egyébként.
Én csak nem tudom elképzelni, hogy a rebuilding franchise-hoz kerüljön egy ekkora talent. Egyszerűen nem tudom elképzelni. Miért folyton csak dobáljuk ezekhez a, bocsánat, hogy így mondom, de vergődő csapatokhoz, akikben tényleg van egy kis fény az alagút végén, de nem tudunk gondolkozni azon, hogy most direkt mondok valami Baltimore Ravens, most direkt csak mondok valamit, adjátok oda Lamar Jacksont, adtok még egy első kört, ezt megkaptátok Deshaun Watsont. Most csak, tehát ilyen volumenbe kell gondolkozni szerintem egy ilyen talentnél. Nem kell mindig ezeket a játékos temető csapatokkal jönni, mert halljuk a Miami-t, a New York Jets, a stb. Tehát ezek játékos temetők nagyon sokszor. Itt azért nem akárkiről beszélünk, jó, nem generációs talentról beszélünk, mert még nincs az a visszacsatolás, de nem tudom, Zsolt, én nem eszem meg ezeket a button feeder csapatokat.
Nem, abszolút nekem se. Amúgy szerintem a Jets és a Miami azért vonzóak, meg amúgy akár a Giants is, mert ha belegondoltok, a város az viszont top, tehát az, az akkora piac, meg ugye ott igazából minden ott pörög, New Yorkban lényegében, Miami-ban, Los Angelesben, tudjátok, hogy ezek az ilyen prime városok, vagy hogy mondjam, az ilyen fancyzős városok, úgyhogy viszont ezért amúgy nagyon sokszor, ez szerintem amúgy a játékosoknak is számít.
Mit szóltok, hogyha azt mondom, hogy Gruden véletlenül kétszer több altatót vesz be, és ráisz a Chardonnay-t este, és felhívja szépen a Texans front office-át, hogy tessék Derek Carr, meg két első kör. Ez szerintem egy teljesen elképzelhető Vegas, tökéletes big marketplace, és még mindig csak egyetlen egy baj van, Mahomes mögé ki akar menni. Tehát ezt se felejtsük, hogy a Broncos ezért nem szerintem vonzó egy Watson számára, mert árnyékába akarsz lenni Watsonnak. Jól jársz azzal, hogy mindig találkozol vele hatszor, és legalább kétszer, és akkor mindig jó eséllyel mondjuk úgy akár megverhet. Ez is egy kockázat szerintem, és ezeket is be kell, hogy kalkulálják, véleményem szerint.
Hát, hogyha most ezt így lehet kérni, akkor én ezt szeretném, hogy ez végbe menjen, nem látok rá sok esélyt, de én azok között vagyok, aki ezt támogatja nagyon. Persze külső szemlélőként azért egy Raiders Chiefs meccs az nagyot nőne, ha minden évben kétszer, hogy te is mondtad, Mahomes meg Deshaun Watson egymás ellen játszana, hát az nagyon-nagyon jó lenne nekünk. Úgyhogy én bármikor aláírom ezt az opciót. Szerintem nem akar Deshaun Watson oda menni. Nem hiszem.
Na, jó kérdés, hogy mi lesz, és mi nagyon sokat fogunk erről hallani. Én még mindig úgy gondolom, hogy valahogy ezt meg kell, hogy oldja a Texans. Egy ilyen talentet nem lehet elengedni, de hallottuk, hogy egyébként mérgesedik el a helyzet, szóval meglátjuk. Na, jó van, srácok, menjük a következő kis topikunkra. Itt már csak rövid hírekről szeretnék csak említést tenni. Az egyik, hogy kicsit szomorú vagy, de a Combine-nál fog maradni. Szóval, mit gondoltok erről, mert nem lesz majd egy Combine-on felkapott játékos, szerintem így, akit majd szépen meglepődésre mondjuk a Seattle Seahawks le fog draftolni az első körben, mert a Combine-on futott egy gyorsat. De most tényleg úgy tűnik, hogy minden ugye ilyen jellegű felmérés az egyetemikén, a helyi egyetemeken fog történni, videó lesz, és ennek az integritását majd az NFL fogja biztosítani, hogy ezek megfelelő videóanyagok legyenek. És akkor ugye beszéltünk még az orvosi vizsgálatokról, stb. Mit gondoltok, hogy fontos lesz az, hogy a Combine, nem azt mondom, hogy elmarad, de ilyen jelleggel limitálva lesz, és ti mennyire adtok a Combine-ra? Zsolti?
Megint nagyon nehéz, mert én néha úgy érzem, hogy néha nagyon-nagyon túl van lihegve egy combine eredmény, néha pedig nagyon-nagyon nincs is figyelembe véve. Tehát én néha azt érzem, hogy nem nincsenek helyén kezelve ezek a dolgok. Nem, igazából az ezzel a baj, hogy szerintem pont ez egy kicsit ilyen, jó, ez közhely, de ez a középút lenne az, amit figyelembe kell venni, mert ilyen, hogy mondjam, steril körülmények között azért sokkal jobban teljesítenek az emberek. Ugye nyilván egy 40 yardest ugyanúgy futod le meccsen is, mint mondjuk ott éppen, ahol mérik ezt neked, de mondjuk az ilyen elkapásoknál, meg rúdfutásoknál ez szerintem azért egy kicsit csalóka lehet. Olyan szempontból nem tetszik ez nekem se, hogy ugye elmaradnak az ilyenkor szokásos interjúk, ahol azért nagyon sok mindent meg lehet tudni játékosok személyiségéről, és szerintem nem jó ez, de hát most sajnos egy ilyen szituációban vagyunk, úgyhogy nem nagyon lehet mit mondani, inkább örüljünk ezeknek a prodéjeknek, amik lesznek, ugye arra meg azért kicsit húzzák az emberek a szájukat, ugye, mert hazai, idézőjelben hazai körülmények között, ugye az általában azt mondják, hogy jobban teljesítenek, nehéz, faramúci helyzetben vagyunk.
Gergő?
Nekem egyrészt hiányozni fog, mert ugye egy plusz esemény, ami az off-seasonben azért megmozgatja az ember fantáziáját. Másrészt egyébként szerintem, hát hogy mondjam, maradjunk akkor először ezeknél a fizikális felmérőknél még egy kicsit. Én úgy gondolom, hogy a 40 yard az nagyon túl van dimenzionálva.
Egyetértek?
Az annyira fel tudja húzni az ilyen pikkeknek a pozícióját, tehát az embereknek a rangsorában az egyes játékosokat, és emiatt sokszor...
John Ross.
Így van. Igen, nagyon be tudnak vele fürödni. És akkor ugye a saját, bocsánat, a pro déjeiken, amikor csinálják ezeket a felmérőket, akkor nem véletlenül mindig jobb időeredmény van. Mondta Zsolti, hogy hazai pálya, hát lejt az a pálya szerintem, mm-hmm. vagy a mérőóra. Elvileg ezt emelték ki, hogy ezt erre is nagyon figyelni fognak, ahogy mondtad Peti, az integritásra, tehát hogy egységes mérés lesz minden egyes egyetemen. Hát kérdés, ez hogy fog megvalósulni? Illetve szerintem, ami a csapatok szempontjával a legrosszabb, az maga az interjú, az emberek közötti mozgás, hogy nem tudják úgymond megérinteni, beleharapni az adott játékosba, amikor nem úgy interjúztatják, ahogy ők akarják, mit tudom én, milyen sötét kamrába, kevés oxigénnel teri teremben, aki mögött hátul ugrálnak és csapkodnak, illetve elindítják neki a Star Wars-t, és végig kell néznie, pedig nem is szereti. Szóval, hogy ezeket nem fogják tudni megtenni. Muszáj megismerni az adott játékost, akit leigazolsz hosszú távra. Ez nagyon fontos, és szerintem az, hogy ez nem test közelben fog megtörténni, ez nagyon rosszul fogja érinteni a csapatokat.
Hát, ha Washington football team most nem fog beleszerelmesedni egy running backbe, hogy elhozza a második vagy harmadik körbe, és alig játszassa. Na mindegy. Oké, akkor még nézzük át csak azokat a tranzakciókat, amik relevánsak nekünk, hát fantasy szempontból elsősorban. Hát RG3, Robert Griffin, Cutlet. Gergő, mit szólsz ehhez? Látjuk még RG3-t valaha NFL pályára lépni?
Nagyon szeretném, hogy lássuk. Én nem látom egyébként erre a reális esélyt. De egyszer még rosteren lesz szerintem, de többet szerintem pályára lépni sajnos nem fog. Idén egy lehetősége volt, hogy megmutassa. Nem érzem úgy, hogy élni tudott vele.
Mark Ingram, Cut. Zsolti, hiányozni fog nekünk a fantasy csapatunkból?
Hát az idei engemet nem igazán, de amúgy én szerintem őt még látjuk, és még abban sem vagyok biztos, hogy amúgy nem lesz egy legit futó valahol, mert azért elég jó fizikai állapotban van, úgyhogy én várom 2022-re Ingramet.
Oké. Okay. Nézzük meg, hogy hát Philip Rivers visszavonult. Hagyjuk a Hall of Fame kérdést, azért minden tisztelet Philip Riversnek. Talán pont jókor. Nem tudom erre, mit gondolsz, Gergő?
Az én szememben egy évvel később, mint kellett volna. Annyira szép karrier volt egy csapatban, végigcsinálta a két településen. Elment a Colthoz még a gyűrűt hajszolni, egy tök jó csapatba. Nekem a koncepció tetszett. Sajnos azért idén már nem csak a mozdulat volt csúnya, hanem sokszor a labdák se jó helyre mentek. Ezzel együtt nem akarom én azt mondani, hogy ez egy rossz és egy hibás év lett volna tőle, hiszen azért összehaigált 24 TD, 11 interception mellett. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt volt Rivers. Szerintem ő is megérdemelt volna egy gyűrűt. Hiányozni fog a ligának, azért ő is egy érdekes személyisége, de hozzáállásával ennek a ligának. Tehát én szomorkodni fogok, sajnálom, hogy nincs itt, de igazából egy éve hamarabb kellett volna viszont.
De fantasyban volt egy-két jó éve, az ezt ne felejtsük el. Jó, következő ember, Dwayne Haskins. Zsolti, mit gondolsz, hogy a Steelers megszerezte Dwayne Haskins-t?
Jaj, nem hiszem, hogy jó a Steelersnek a jövője amúgy. Igazából én úgy látom, hogy neki ez most ilyen last chance, mert hogyha szerintem már ezt is összetelti a két kezét, hogy egy ilyen kultúrába kerül, és azért valljuk be, hogy azért Big Ben-től, már hogyha nem is a legjobb tanár, hírében áll, azért el lehet lesni ezt azt tőle, szerintem azért még edzéseken. Úgyhogy hát előre Haskinsnek, de én megmondom, hogy szerintem már szkeptikus vagyok.
Őt illetően.
Igen, nehéz ezt ledolgozni, ezt a hátrányt, amit kialakított maga körül, mert talán a pályán mutatott eredmények sem voltak annyira meggyőzők. Az utolsó Vance McDonald visszavonul, sokkal többet vártam tőle annó. Nem tagadom, hogy volt egy-két év, amikor Vance McDonaldra úgy tekintettem, hogy egy jó kis Titan lehet. Nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, fantasy szempontból semmiképp. Steelersnek szerintem egy hasznos láncszeme volt. Na, jól van, srácok. Hát akkor várjuk a Super Bowl-t jövő héten. Zárszó, srácok. Zsolti?
Én nagyon szomorú vagyok, hogy lényegében egy tét meccs maradt az idei szezonból, aztán megint ínséges idők jönnek, bár megmondom őszintén, hogy én azért nagyon csípem fantasy szempontból is ezt az off-season-t, mert lehet nézegetni, hogy hogy alakulnak a rosterek, kiket lehet majd esetleg draftolgatni. Úgyhogy igen, annak ellenére, hogy említettem, hogy már csak egy tét meccs van, azért szerintem még mindig jó kis izgalmas időszak várunk így a tavasszal, meg a nyárral előttünk, úgyhogy legyen résem mindenki, csak ezt tudom mondani még mindig, mert sose lehet elég korán ezt szerintem elkezdeni meg nézegetni.
Abszolút. Gergő?
Nagyon várom a Super Bowl-t, ezt az egész közös évünket, nagy reményekkel tekintek mindkettő elé, most már inkább a mi kis fórumunkban, illetve az off-seasonünkbe kapaszkodok, mert tényleg mindjárt vége a szezonnak, illetve nagyon bízom benne, hogy azért bőven fogunk fantasyban releváns témát találni, és tudunk majd itt érdekes dolgokkal szolgálni a kedves hallgatóknak az elkövetkezendő időszakban.
Ó, már most tömve van a naptárunk ötletekkel, szóval mindenki tudok biztosítani arról, hogy bőven meg tudjuk majd tölteni tartalommal a következő heteket, hónapokat egészen a szezon kezdetéig. Sok sikert mindenkinek a Playoff Challenge-ben, aki játszik velünk, és majd készítünk egy interjút a győztessel, természetesen el tudjuk érni. És ezúton köszönöm szépen mindenkinek még egyszer a figyelmet, és ne felejtsétek el, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!
Csá-csá!